Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. A kolozsvári születésű, de Budapesten élő Szőcs Petra költő, műfordító, filmrendező volt a Bukaresti Balassi Intézet legutóbbi irodalmi szalonjának a vendége. Szőcs Petra első önálló verskötete 2013-ban látott napvilágot Két vízközt címmel, és elnyerte vele a legjobb első könyvdíját. Idén Das Dänische Puder címmel német nyelvű kötete is megjelent a Stuttgarti Akademie Schlosstolitűt kiadásában. Kivégzés című 2014-ben készült rövidfilmje bekerült a Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjába és megkapta a zsűri különdíját a 20. Szarajevói Filmfesztiválon. A Csoszogj úgy című kisfilmje pedig 2016-ban elnyerte a Filmtet Fest erdélyi magyar filmszemle fődíját. Mai adásunkban a költészetről, filmezésről és terveiről beszélgetünk Szőcs Petrával, aki kérésünkre felolvassa a Gyakorlat, Sziszt, a Mulett menyasszony sminkje, illetve a Ki mit felejt el című versét is. Tartsanak velünk!
Gyakorlat. Először te játszottad el Tatát. Téged hívtalak, mikor beért a vonat a gyártelepre, és próbák után téged vártalak. Hátad mögött álltam, kértem csoszogj, legyél púpos, kértem, hogy sajnálj, mert gázmérgezést kaptam, hazudd azt, hogy ateista vagy, aztán vigasztalj meg, hogy van más világ. Legyél magányos, csak engem ismerj, rám emlékezzél, cipőmet őrizgesd a polcodon. Végül legyenek rossz labor eredményeid. A te helyettesednek már könnyebb dolga van. Tudom, milyen szögből kell nézni, és mit kell neki mondani, hogy szépen haldokoljon. Jól élünk, csak néha gondolok arra, hogy elmegyek valahova, ahol van fűtés, és nem úsznak férgek a kamillateában, de aztán körülnézek, és mégis maradok.
Szőcs Petrával beszélgetek, költő, műfordító, filmrendező, forgatókönyvíró. Mit hagytam ki?
Hát szerintem a forgatókönyvíró az annyira nem fontos, mert inkább csak a saját forgatókönyveimet írom.
Először jársz-e Bukarestbe? A Balassi Intézet hívott meg egy irodalmi szalonra.
Egyszer voltam itt 5 éves koromban, és csak annyira emlékszem, hogy volt egy csapaszobában, ahol laktunk, és hogy leöntöttem anyámat paradicsomlével, úgyhogy sok emlékem nem maradt.
Petra, Kolozsváron születtél, Budapesten élsz, az ELTE-n magyar-német szakot végeztél, majd a Színház Filmművészeti Egyetem forgatókönyvíró szakán végeztél. Hogy függ össze ez a két dolog, a filológus szakma, költő lettél, és a filmes szakma?
Szerintem ez nagyon jól összefér. Ennél jobban semmi sem fér össze.
Miért?
Ez a két dolog. Hát mert mondjuk egy film előkészítése közben az ember megy helyekre, akkor ott lát dolgokat, találkozik emberekkel, azokról lehet verset írni. Tehát a filmezés nagyon stimulálja a versírást. A versírás az nem stimulálja a filmezést szerintem. De mondjuk a fotózás igen, és az is érdekel.
Igen, a filmes szakmához azért a fotózás társul valahogy. Melyik erősebb benned? Hogy érzed, a filmes szakember? Melyik a társlélek? Melyik az alaptermészeted? A poéta?
Mind a kettőt nagyon szeretem. Nincs ilyen, hol egyik, hol másik. Tehát amikor az egyik nem megy, vagy mondjuk a filmezéshez kell pénz, tehát az több gyötrelemmel jár, mint a versírás. Teljesen más a kettő. Hát ugye a filmezés, az rengeteg ember kell, meg a pénz is, úgyhogy sokkal gyötrelmesebb az út egy filmhez, még egy kis játékfilmhez is, mint egy vershez, vagy verses kötethez. Tehát a versírás sokkal kellemesebb, ezért van, hogy jobban szeretem. De amikor egy film jól sikerül, vagy mondjuk úgy, hogy sikerül egyáltalán összehozni és megcsinálni, az hihetetlen eufória. A film meg tud örökíteni olyasmiket, amiket egy vers nem. És nekem nagyon tetszik ez a valóság rétege a filmnek, tehát hogy van egy történet, van valami, amiről szól, de ugyanakkor szól az emberek ráncairól is, vagy a bőrükről, vagy hogy néztek akkor egymásra, a pupillájukról. Ez hihetetlenül érdekes, és ez amúgy eltűnne. Úgyhogy én ezért nagyon szeretem a filmezést.
Még egy kicsit az életrajzodhoz visszatérve, az első versed 2009-ben jelent meg, az első önálló köteted, a Két vízkőz című 2013-ban a Magvető kiadónál Budapesten, és ezzel elnyerted a legjobb első könyvdíjat. Akkor azt írták rólad, hogy egyetlen eseményt jársz körül, ugye a beszélő által a Tatának nevezett nagypapa halálát, nem találni fölösleges verset, a fűzér így egységes és zárt, és a megfontolt nyugodtság mindenhol látszik a verseidbe, írta Magvető annak idején.
Ez Szőlősi Barnabás írta, akit nagyon kedvelek. Szerintem csak lassú vagyok, nem nyugodt. Tehát, hogy elég keveset írok, és ezért ez a karcsú kötet is több év volt, amíg összeállt. És azóta is írok verseket, de most kezd alakulni egy kötetre való. Ilyen 4-5 év, amíg összeáll valami. Most szeretnék majd egy újabb verses kötetet, a Két vízkőz óta született versekből. Ez egy sokkal heterogénebb kötet lesz. Pár éve elkezdett foglalkoztatni a néprajz, főleg a Csángó és a Gyimesi Csángó. Ráolvasások, imák, elég sok könyvet olvastam, és ezek valahogy beépültek a költészetembe. Illetve a vallásos témák, a szakrális dolgok kifordításával is játszom, és ugyanakkor magánéleti dolgokról is írok. Kolozsvári múlt az már így nem jelenik meg, tehát egyre kevésbé köthető valamilyen realitáshoz az, amit csinálok, de megjelenik persze képekben, hangulatokban. Hát nyilván a korábbi verseimben is Tata az nem volt egyenlő az igazi nagyapámmal, vagy az anyám sem olyan, mint az igazi anyám. Tehát nem ezt akarom mondani, de most még ilyen szinten sincsenek konkrétumok, tehát nem jelenik meg anya, vagy Tata, vagy Kolozsvár, vagy Két vízkőz, semmi, ami kézzel fogható lenne. De azért ott vannak ezek a témák is persze bújtatottabban.
Ez a verskötetet mikorra várható?
Nem merném azt mondani, hogy jövőre. Én nagyon szeretném, ha jövőre lenne. De ha úgy érzem, hogy nincsen készen, vagy nem lesz idő megírni mondjuk filmezés miatt, akkor lehet, hogy jövő után lesz csak. Már tavasz óta terveztem, hogy meglátogatom. Valamit reméltem is ettől, nevezhetjük tehát zarándokútnak. Szépen sütött a nap, éhes voltam, átvágtam a luteránus temetőn, azt mondták, a kertekben találom, a kerítés mellett. Akkor felhívtalak az irodában, mert ez elég tág, hogy a kertekben a kerítés mellett. Haló, mondtad. Éppen félbeszakítva az értekezletet, hogy ne tudnám, hol van, nagyon nagy temetés volt. Menj el a Bánfi kriptáig, ekkor már a titkárod is felkapta a fejét, a kriptánál indulj el a kerítés felé, egy kopjafa félúton, ha jól emlékszem. Szürke gránit sír volt, de tényleg félúton. És nem tudom, hogy a gránit mögül vagy a telefonból hallottam, hogy szervusz lányom, de egyik sem tűnik valószínűnek.
Ennek a versenek a címe Szisz, tulajdonképpen Szilágyi Domokosról van szó.
Igen.
Ugye? Miért foglalkoztatott Szilágyi Domokos?
A Szilágyi házaspár, Szilágyi Domokos és Hervai Gizella mindig nagyon foglalkoztatta a képzeletemet, meg nem is csak a képzeletemet, tehát Kolozsváron éltek, a szüleimnek jó ismerősei voltak, jártak a házunkban, én nem ismertem már őket, de elképesztő az életművük, tehát hogy mennyi mindent megfogalmaztak kolozsvári létről azokban az évtizedekben, vagy születésemet megelőző évtizedekben, és ez mindig nagyon izgatott, hogy ők hogy éltek meg. Tehát elképesztő, példátlan gazdagságú életmű mindkettő. Először a Szilágyi Domokosi állt hozzám közel, amikor a Szisz című verset is írtam, és most az utóbbi években, utóbbi 1-2 évben Hervai Gizellára találtam rá újra. És nagyon meglep, hogy mennyire mai, tehát sokkal maibbnak érzem, mint Szilágyi Domokost. Bizonyos verseit tényleg ma is írhatta volna valaki. És nagyon őszinte, önleleplező, költészet az övé, nagyon megindít. Tényleg egy fiatal szlemmer lány is írhatta volna.
Érdekes, hogy a halál témájával foglalkozol, de nem csak ebbe a Két vízkőz című kötetben, hanem a filmeidben is. És benne van ez a rituálisan ismételt játék. Újraélni a halált, újra játszani, ezek ilyen elengedési kísérletek. A kötetedben van a Gyakorlat című versed, abban is benne van ez a játszónoka, amelyik kérésére többen és többször megpróbálkoznak a nagypapa haldoklásának az eljátszásával. Ugyanakkor van a filmed A kivégzés, amelyik a Ceausescu házaspárnak a kivégzéséről szól. Ott is két 10 éves körüli gyerek próbálja eljátszani a kivégzést. A Csoszogjúj című kisfilmeden ugyancsak egy anya, aki felbérel egy színészt, hogy helyettesítse az elhunyt apát a lányuk kedvéért. Vajon ezt az illúziót, hogy él a halott, meddig lehet fenntartani, elviselhetőbb lesz-e ez a trauma, ami éri az embert a haláleset után? Miért foglalkoztat téged rögeszmésen ez a visszatérő motívum versekben, filmekben?
Ez jó kérdés. Pedig amúgy nem vagyok egy halál felé forduló ember, de azért a halál nagyon érdekes. Ez az egyik legérdekesebb dolog. Ez az újrajátszás pedig, ez mindig érdekel, tehát hogy ezt nagyon sok mindenki csinálja, és sok helyzetben, kisebb-nagyobb traumáknál, vagy csak nosztalgiából is, hogy elmegyünk ugyanarra a helyre, vagy felvesszük ugyanazt a ruhát, vagy találkozunk ugyanazzal az emberrel, vagy elmondjuk ugyanazt a mondatot, ez nem egy kivételes dolog. Az újrajátszástól szerintem nem biztos, hogy könnyebb lesz bármi. De legalább megvan az az illúzió az alatt, az idő alatt, hogy nem ért véget valami, vagy még mindig tart. De tulajdonképpen valahol el van raktározva, tehát az elő tud jönni az álmokban, vagy az Alzheimer-eseknél, hogy teljesen összeolvadnak az idősíkok. Tehát ezek a dolgok nem tűnnek el. Még akkor sem, hogyha azt mondjuk, hogy lezártunk valamit, az ott van.
Vajon ezáltal a múltat azért úgy el tudjuk engedni, ha sokszor visszajátszuk?
Elengedni nem lehet, vagy én nem tudom legalábbis, ez az elengedés szó is nekem olyan furcsa. Ez mindig ott van, de azt lehet, hogy mondjuk nem foglalkozni vele, vagy épp akkor nem, de bármi tudja aktiválni, ugye Proust. Tehát, hogy ez nem tűnik el, legfeljebb ki lehet kapcsolni egy időre. Az újrajátszástól nem múlik el, csak elviselhetőbb lesz, hogy szórakoztatóbb talán a veszteség. Az alatt is velem van, hogy újrajátszom, csak más az arca, vagy más a hangja, és ez valahol szomorú, de másrészt meg szórakoztató is egy kicsit, nem?
Nagyon érdekes a Kivégzés című filmedbe, a Ceausescu házaspár kivégzéséről szóló filmedbe, hogy te ezt az 1989-es forradalom témáját nem úgy veszed elő, mint más, tehát egy kicsit groteszkül ábrázolod a témát. Hogy jutott neked eszedbe, hogy ez így legyen?
Gyerekként ez nekem nagyon nagy élmény volt ez a pár nap, de...
Hány éves voltál akkor?
8. Az a pár nap, az nagyon meghatározó volt, életem egyik legmeghatározóbb élménye, és mindenképpen éreztem, hogy erről kell, vagy akarok valamit csinálni, de nem tudtam, hogy micsodát, és több ilyen filmtervem volt, és aztán egyszer csak beugrott ez az ötlet, hogy legyen ez, hogy gyerekek újra játszak. Mi ugyanezt nem csináltuk, de hasonló játékaink voltak, tehát mi is játszottunk újra dolgokat, például egy filmet, amit láttunk előző este, vagy egy operát, például a Sámson és Delilára emlékszem, hogy újra játszottuk. De pont a Ceausescu pert nem, viszont a tüntetést igen, tehát a tüntetést a húgom volt tüntető az udvaron, és csinált egy zászlót is, amit így kivágott a közepén, az még megvan. Tehát ez a levegőben volt, úgyhogy adta magát eléggé.
Az elismerések, kitüntetések számítanak-e? Ugye a filmeid miatt több díjat kaptál, a legutolsó például a Csoszogjúgy, a 16. filmteszt Erdély Magyar Filmszemle fődíját kapta meg, és ugyanúgy a Kivégzéssel a zsűri külön díját a 20. Szarajevói Filmfesztiválon.
Az van, hogy ezek a régi énednek szólnak ezek a díjak, vagy a csapat eddigi munkájának, tehát a múltadat díjazzák, de ha valami újat akarsz csinálni, akkor újra össze kell szedned magad, újra neki kell menni, újra pénzt kell keresni a filmre, újra le kell ülni a vershez, tehát csak megerősítenek, hogy amit csináltam, az nekik tetszett. Hogy a munkánk az értékelhető, de nem hasonlítható össze egy díj fölött érzett öröm azzal az örömmel, amikor mondjuk jól sikerül egy jelenet, és újongunk, és egymás nyakába ugrunk, hogy ez működik. De persze fontosak a díjak. Mollett mennyasszony sminkje. Arcom hájas, főleg pofazacskók alatt és tokában, ezért a szememet húzom ki berlini kékkel. Hajamat akként rendezem, hogy a kony kiegészítse a koponyám rendellenes vonalát. Szempillámat indigóval festem, szakállamat báriumos szörvesztővel írtom. Együtt letérdelni orgonaszóra, ölelkezve nézni a mellékhajóra. Holtomiglan hűséges leszek, nem teszek föl koporsó szög kérdéseket. Örökre velem maradsz, mert hamut szórok a bőröndödbe. Szemöldökömet a maradék lámpakorommal satírozom.
Szőcs Petrával beszélgetek.
Egészen mások az új verseid, mint a régiek. Teljesen más a lüktetésük, teljesen más a világképük. Sokkal jobb a ritmusuk.
Fiatalosabbak. Az egy kiemelt élethelyzet volt, amiben a két viszköz született. A kolozsvári létünknek az utolsó éveiben volt. Tehát nagyapám már nagyon öreg volt, és számot kellett vetnem azzal, hogy az ő halálával ennek a korszaknak vége szakadt. És mielőtt nyomdába került volna a kötet, meg is halt a nagyapám, és ez teljesen rányomta a kötetre a bélyegét. Tehát akkor született még olyan 15-20 gyászvers, és azok bekerültek a kötetbe, és kikerültek mások. Tehát ezért ez egy gyászkötet. Bármennyire foglalkoztat még ez a dolog, vagy Kolozsvár, vagy az ottani életünk, erről most már nem tudok, vagy nem szeretnék így írni, így biztos nem. Ez a gyász téma ezzel lement. Más dolgok foglalkoztatnak. Van két nagyjátékfilm tervem, és az egyik egy robotapácáról szól, azt nagyon szeretném megcsinálni. Egy apáca közösségről szól, és ezek a nők járvány idején készítenek egy robotapácát, hogy ő ápolja a betegeket, mert ők nem mernek túl közel menni az utolsó stádiumban lévő leprásokhoz, és akkor megteremtik az alázat, meg a munkabírás maximumát ezt a gamma nővért, és a gamma nővér életéről szól egy epizodikus szerkesztésű film, a gyerek kora, felnőtt kora, és tulajdonképpen a haláláról. És közben körülötte változik a világ, kicserélődnek az apácák. Tehát egy elég ikus hangulatú film egy robotról. És van egy másik tervem, amely egy olcsóbb terv, ez egy low budget filmterv. Ez egy fiatal lányról szól, aki két anyafigura között törlődik. Ez valószínűbb, hogy előbb összejön, mert ezt kevesebb pénzből is lehet forgatni.
Az idén jelent meg Das Dänische Puder című kötetet versek Kalász Orsolya fordította németre, Stuttgartba jelent meg az Akadémie Schloss Solitude-nél. Milyen verseidet tartalmazza ez a kötet?
A Dampuder, hát ilyen make-upra gondoltam, tehát ez az arcpuderre. Ebben vannak régi versek is, tehát a két viszközből, több mint a fele onnan van, és új versek is. Tehát vegyes kötet, és nagyon szeretem ezt a kötetet, és nagyon-nagyon jók a fordítások. Azt hiszem, elég könnyen fordíthatóak a verseim.
Miért? Szabad versek, tőmondatokba fogalmazol, egyszerű képekkel fogalmazol.
Igen, tehát kevés a nyelvi játék benne, elég egyszerű a nyelvezete is. Konkrét helyrajzi vonatkozásokat nem tartalmaz, és speciálisan magyar rájátszások nincsenek benne, úgyhogy szerintem könnyen fordítható, de nagyon jók is a fordítások, tehát visszaadják abszolút a versek hangulatát.
Ezt Németországban bemutatták, Stuttgartban?
A Solitude-ben volt, márciusban ott voltam, és akkor volt a képkiállítás is, és akkor bemutattuk a kötetet a kastélyban, és most pedig a frankfurti könyvvásáron van a könyv. Kalász Orsolya és Zádor Éva mutatták be. De oda nem tudtam elmenni, mert az első nagyjátékfilmemet fejlesztem most.
Fotózáskor mi érdekel? Mire irányul a gépnek az objektíve? Mit örökítesz meg?
Nagyon szeretem a kicsit dekomponált képeket, és a magányos embereket rajta, vagy nem feltétlenül magányosokat. Most volt egy fotósorozatom, amely a Schloss Solitude-ben volt kiállítva, és ennek az volt a címe, hogy Leaving the Station, és állomásokon fotóztam embereket, akik mennek el.
Színes képek?
Mindenképpen színes képekben gondolkodom, és a Shane Gábor svéd című regényébe fotóztam fekete-fehér képeket. Az nagyon nagy kihívás volt éppen ezért, mert színes képekben gondolkodom. De ugyanakkor másféle lehetőségek is lesznek. Tehát például a kontraszt, fény-árnyék hatások, mennyi fekete és mennyi fehér van a képen. Tehát másféle átgondolást igényel és tervezést az egész.
Petra, van időd olvasni? Mit olvasol az utóbbi időben? Mit olvasol, ami tényleg úgy hatott rád?
Most a nyáron újra felfedeztem magamnak Bretter Györgyöt. Az hatalmas élmény volt, és el is olvastam, amit a neten, vagy online találtam tőle. Elég sok minden fönn van. Aztán Péter Rúg nevű dán írónak a Smilla kisasszony című regénye nagyon tetszett. Ebből a film is készült, ez nem volt annyira jó. És még Kocitól a Szégyen tudom ajánlani mindenkinek, illetve legutóbb Blanchot-tól az Awaiting Oblivion-t olvastam, nem tudom, hogy megjelent-e magyarul. Hát mindenfélét, képzőművészeti könyveket is szoktam, attól függ, mire van időm.
Mondod, hogy angolul is olvasol, akkor térjünk arra át, hogy te elbeszéléseket, regényeket fordítottál németből és hollandból.
Németből egy gyerekkönyvet fordítottam le most nyáron. Hollandul az egyetem alatt tanultam meg, illetve voltam Hollandiában fél évet, Groningenben, és kevesebb holland fordító van, úgyhogy arra nagyobb igény volt. 3 regényt fordítottam 4 év alatt.
Hogy éled meg a mindennapokat Magyarországon? Elégedett vagy-e a világ rendjével, menetével?
Egyre nehezebben bírom, tehát szerintem nagyon rossz felé alakulnak a dolgok. Nagyon nehéz ezzel nem foglalkozni, és még nehezebb vele foglalkozni. Rossz fele megyünk. Már nem tudom becsukni a szemem. Nagyon sokáig nem akartam politikával vagy közélettel foglalkozni, és ez sikerült is, de most már nem sikerül, mert mindig ér valami olyan hír, ami a népbutításnak olyan szintje, hogy felháborít, és nem tudok szemet hújni fölötte.
Mint töprengsz az életben? Milyen kérdések foglalkoztatnak?
Előbb beszéltünk, amikor még nem volt bekapcsolva a mikrofon, hogy a meglepetések, tehát, hogy mi van a másikban, milyen gombot fog megnyomni, amikor nem nézel oda, vagy mi aktiválódik benne. Tehát például van valaki, egy hozzátartozód, akivel évek óta együtt vagy, vagy tudom én 20-30 éve ismered, és egyszer csak olyan oldalát mutatja, amelyről neked fogalmad sem volt. Ez például nagyon érdekel. A másikban rejlő váratlan lehetőségek. Persze az árulások, azok is mindig foglalkoztattak, ebben semmi különös. Ez mindig is témám volt. Az árulás, az őszinteség, hazugság szükségessége, a felejtés, az persze, az is nagyon foglalkoztat, az mindig foglalkoztatott. A néprajzi témákat említettem még, és az egymáshoz való kapcsolódás lehetőségei is, tehát, hogy vannak a szarvasbogarak, akik egyféleképpen tudnak kapcsolódni egymáshoz, vagy nem sokféleképpen, és akkor azt hiszük, vagy szeretnénk azt hinni, hogy az ember az többféleképpen. És ez így is van, de annyiféleképpen nem, mint gondolnánk, vagy gyakran ugyanarra fele mutat minden, mint ami már volt valakivel.
Annyira művész típus vagy. El tudtál volna más szakmát magadnak képzelni?
Abszolút el tudtam volna képzelni, sőt, el is képzeltem, mert először a jogra mentem a gimnázium után, és ott körülbelül a gólyatáborban rájöttem, hogy eladtam a lelkemet, és úgy éreztem magam, mint egy áruló.
Miért választottad a művészi pályát?
Ezt nem választottam, hanem így alakult. Nem egy választás volt, mert a magyar-német szakról lehettem volna német tanár is. De ezt kezdtem el aztán csinálni, és ebben örömömet leltem, és így maradtam emellett. És ugyanezt tudom elmondani a filmkészítésről is. És azt hiszem, elég szerencsés vagyok, hogy ezt csinálhatom, nem szeretnék más csinálni. És nagyon boldog vagyok, hogy ez így alakult. Ki mit felejt el? Kiaraptam egy darabot apám melléből, és meglepődött. pedig előtte engedélyt kértem rá, meglepődtem én is, nem tudtam, miért kérdezem, a medencében nem volt víz, és rajtunk kívül nem volt más strandoló. Épp testben, épp lélek, ez volt a medence falára festve, én úgy emlékeztem kék betűkkel, ő úgy emlékezett latinul. Soha többé nem láttam a mellét. Ősszel egy fa alatti asztalnál 5 kérdést tett fel a pincérnek, és egy szalvétára leírta a válaszokat. Nem, az ott nem diófa. Nem áll jól az úrnak a szakál. Nem hiszem, hogy épp testben épp lélek van. Sohasem fogom megtudni, mi lehetett volna belőlem. Mit álmodtam? Semmit. Várjon, nem jut eszembe. Azt álmodtam, hogy talán földrengés volt. Reméltem, hogy a magas kerítésen nem tör át a víz. Szirénák búgtak szaggatottan, és a hangszóróból egy fakó férfi hang mindenkit arra szólított fel, hogy menjen a város fölötti dombra. Egyedül álltam itt a fa alatt. A többire nem emlékszem.
Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége a kolozsvári születésű, de Budapesten élő Szőcs Petra költő, műfordító, filmrendező volt. Ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!